A szép lótuszvirágot. E naptól fogva megszűnt Sásza asszony lenni, lett belőle Alexandra cárnő. Am az emlékezetes országgyűlési nap egész éjszakáján folyt a harc Szentpétervár minden utcáján, minden terein és a befagyott névajegén. A hű hadsereg éjfélben fáklyafény mellett kiálták ki az állam eddigi főnöknőjét cárnőnek a Szent Péter és Pál vár eszplanádján, és onnan indult ki az ellenállás rendszeres leküzdésére, mely már akkor utcai harcból valódi ütközetté fejlődött ki. A pokol nem adja meg magát olyan könnyen. Ha úrnője elárulta valamennyi ördögét, az ördögök is megmutatták neki, hogy ők is megcsalták őt. Az úrnőnek tudomása volt az ő gyűlhelyeikről, titkos fegyvertáraikról, de az mind hamis adat volt. Az ördög urak és asszonyságok, rabaszok. A hű katonák úgy jártak, hogy ahol ellenfeleiket biztosan meglepni vélték, ott üres falakat találtak, és ahol maguk akarták megvetni a lábukat, ott tűzaknák lobbantak fel alattuk. Az is megtörtént, hogy a hű ezredek némelyike zászlóstól, trombitástól átment a lázadókhoz. A paraszt ördögök is tudnak hamisan esküdni, nem csak az uralkodóik. A harc másnap már óriási mérveket öltött. Az első meglepetésben nagy veszedelmére volt a pokolnak, hogy tél van. Az utcakövezet nem volt feltéphető torlasznak, hanem azután, hogy magukhoz tértek, észrevették előnyeiket. A néván jég van, kivonultak a befagyott folyam hátára, és ott emeltek torlaszokat jégből, jégbástyákat, jégredánokat raktak démoni gyorsasággal, és azokból ágyúztak támadóikra. A nagy világvárosnak 2 milliót meghaladó lakosa volt, és kiterjedése 3 akkora, mint Bécsnek. A 2 név a 4 folyamán kívül még 14 folyamák szeli a várost keresztül kasul, meg annyi szigetekre osztva a szét, és a szigetrészek utcái és lakosai olyan különbözők. Az egyik a fény, gazdagság, jólét város része, a másik a nyomora, piszok, elégedetlenség, gunyhó tábora. A fellángoló polgárharc szintere e különböző városnegyedek szerint változik. Ha egy helyen elfojtották, kitör a másikon. Míg egy helyütt az államcsín seregei győznek, az alatt a másik városrészben a pokol légiói ujjonganak diadalt, és vonulnak terv szerint előre. Rettenetes sakjáték, amelynek 64 kockáját vér és korom festi. Az ágyúzás, a puskatűz sem éjjel, sem nappal egy percig el nem pihen, egy-egy robbanás jelenti néha, hogy valamit fölvetettek, dán egy kőhidat vagy egy aláaknázott védművet, mely tele volt emberekkel, kinek az embereivel, nem tudni. Sűrű köt fekszik a rémséges csatatéren, és e ködöt csak lángszínűre festi, de szét nem oszlatja az égő városnegyedek lángja. Mindenki arra gondol, hogy gyújtogasson oltásra senki. Az első éjjel a cárnő maga gyújtatta fel a vár közelében levő Pétervári sziget negyedét és a Patikárus sziget gyönyörű fűvészkertjét, hogy ez oldalról meg ne támadhassák. Erre aztán másnap viszonzásul a pokolbeliek felgyújtották a Litejnája negyedet, és minthogy annak az utcaburkolata is kátránnyal degesztett fakockákból áll, egy bevehetetlen égő torlaszt állítottak vele maguk és ellenfeleik közé. A folytonos vésztűz miatt a léggömböknek a cárnő nem vette semmi hasznát, azokban meggyulladt a gáz, ha a harc szintere fölé értek. De bámulni való volt a rettenetes napokban egy csodanő eréje. Szüntelen ébren volt, rendelkezett, parancsokat osztott, a balhíreket fogadta hidegvérrel, ahol vezérei elvesztettek egy tért, összeült velük más tervet alkotni a visszafoglalásra. A harcba indulókat buzdította lángszavakkal, a harcból megfutókat irgalom nélkül megtizedelteté. Nem rettegett magát minden órában kitenni az orgyilkosok golyóinak és a feje fölött elpattogó gránátdaraboknak. Vesztes vezéreket elcsapott, bottal megvert, és helyükbe másokat rakott. És mikor néha erőfogyottan, kifáradva, álomittassan betántorgott abba a terembe, ahol Severus lakott, odaroskat annak a lábaihoz, és fejét annak térdeire nyugtatva rebegé. Őrködjél fölöttem, és azzal elaludt. De álma nem tartott egy óráig soha. A legelső ágyúszóra felriadt, és rohant ismét a várbástyájára. Legnagyobb bajuk volt hadvezéreinek a Néva ágain felállított jégváracsokkal. Azok bevehetetlenek voltak. Három oldalukon a kivágott jég egyúttal árkot képezett, melynek ujjege az ostromok alatt mindig beszakadt. Már 10 napja, hogy tart az Ádáz utcai harc. Várak csatájának lehetne azt nevezni, és a jégvárakat még mindig nem bírják bevenni. Ekkor a pokol főnöknőjének egy hivatásához méltó ötlete támadt. Az admiralitási 3. városnegyedben voltak az amerikai társulatok nagy petróleumraktárai. Azokban több millió pudra menő kőolaj hordókban felhalmozva. Egy jóanyagot ezernyi meg ezernyi tonna számra önteté ki Alexandra a behagyott Néva jegér, és mikor az végig terjedt a két nagy Néva ágon, egyfelől a Golidai szigetig, másfelől a Fagyú magazinig, akkor üszköd dobatott bele. Egy pillanat alatt siketítő pukkanással lobbant lángra az egész kőolajfolyam, és a pokolbeli tűzlángban recsekben ropogva vulkán süstörgéssel szakadozott szét. A folyam jégburkolata zajló árjával lassanként magával ragadva a jégváracsokat, amelyeknek fényes bástyáin a bensülő ördögök százai ordítottak, odaszorulva jégszigetekre a tűzfolyam közé. Ez rettenetes megtorlás volt. Az égő folyamtól felszaggatott Néva sodorta magával alá a jégvárakat a Finnöböl felé. A Finnöböl azonban szintén be volt fagyva, és ott feküdtek egész Kronstadtig az állam hadihajói. Amelyik vasból volt, az jól járt, de a fából épült 3 árbócosak, amint a rájuk hajtott kőolajár utolérte, egymás után borultak lángba, és a Szentpéter és Pál tornyaiból lehetett látni, hogy repül egyik kolosz a másik után a levegőbe. És e vad diadallal még nem volt eldöntve a harc. A Szentpéterpál erődön felül is van még világ, és fölfelé a petróleum nem folyik. A pokol harcosainak 3/4 a Szentpéterpál erődön felül levő városnegyedekben harcolt. A szörnyű pusztítás, mely társaikat érte, új erőt adott a dűnek, melyel eddig harcoltak. A Marsmezőn nyílt ütközetben támadták meg Alexandra ezredeit, és azokat egész a késharcig küzdve kiverték állásaikból, és innen berontottak a belváros legpompásabb negyedébe, melyet Paloták városának nevez a néphízelgés. Igazán Paloták városa, minő csak orosz szárok és szárnők építethettek népverítékből kegyenceik számára. És a Péterpál várad templom tornyaiból lehetett látni, hogyan gyulladnak ki egymás után a fénylakok, miket még a Romanov cárok elüzetésekori lázadás megkímélt, csak kincseikből rabolt ki. A mostani aztán hamuvá és rommá dönt össze. Legelébb a Mihajlov palota, hol Pál cár szomorú véget ére, utána az Anicskov palota, Hajdan Erzsébet cárnő gyöngétségének márvány tanújele Razumovszki iránt, majd a Glavnica stáb, a táborkar palotája, egyszerre a Tauriai kastéllyal, melyet II. Katalin építettett Potyemkin hercegnek, utoljára maga a világcsudának épült Szimnik dvoré, a cári téli palota, hírhedett ermitázsával együtt egy remek művek múzeuma. Mind egyszerre égnek, a pokol gyújtogatja fel. És az új cárnőnek azt látni kell a Péterpál tornyaiból, és nem akadályozhatni meg. A pokol felül kerül. Az új cárnő minde balsorsban nem vesztette el a fejét. Ez őrületes harc volt. Az ördögök harca saját királynéjük ellen. Az ördögök nem akarnak tűrni királynét. A pokol republika akar lenni. Mikor már a téli palotát is elfoglalták, akkor Alexandra cárnő elhagyta a Szentpéterpál erődöt, de nem azért, hogy fusson, hanem hogy szemközt menjen megtámadóira. Most az admiralitás palotájára került a sor, e nagy tömör négyszögű épület a Néva partján egy tágas tér felett uralg, minden fal a gránit. 40 ölnyi magas tornyának Keretélyes csúcs kupolája a gazdag aranyozástól ragyog, de még jobban ragyog a paloták vésztüzeitől. Ide, ebbe a palotába vonult Alexandra cárnő összegyűjtött hadaival, kiket a pokol seregei mindenünnen visszaszorítottak már. Az admiralitás ópalotáját az ujjal egy föld alatti folyosó köti össze. Itt vannak összpontosítva a birodalom fegyvertára, ágyú öntödéje, fedett hajóműhelyei, a hajdani világharcokból elfoglalt trófeumok, a török és perzsa ágyúk a legújabb kor szörnyetegeig. E vár erősségű épület két szegletének két hosszú egyenes sugárút irányul széles, tágas utcák, egyik a Nyevszki prospekt, a másik a Voznyeszenszkij prospekt. Ha az arzenálból a partvédő leviatánokat, a szörnyetek acélágyúkat a két szögleten felállítják, azokkal, amilyen hosszú a két sugárút, olyan hosszan tisztára, pusztára seperhetik az utat. De hát, ha mégsem. Hát, ha a pokol sem marad hátra az emberi találmányok mögött. Micsoda fekete tömegek mozdulnak előre egy két hosszú sugárúton a tengernagyi palota felé. A nihilisták kivontatták a folyamjáró vasmonitorokat a partra, azoknak lapos fenekei alá vashengereken nyugvó tológépeket alkalmaztak. Szárazföldi támadó sáncot csináltak a vashajóból, és most azokat tolják előre a hosszú sugárúton végig. S a mozgó érctorlasz, mely keresztben állva elfoglalja széltében az utcát, forgó tornyaiból visszafelelget a part ütegek üdvözleteinek, 100 fontost 100 fontosért. Míg mögötte a vaspáncéltól védve nyomul előre az ostromló sereg, és tolja maga előtt a mozgó érckoloszt. Mikor néha egy-egy robbanó teke megüti a monitor oldalát, belefúrja magát páncéljába, és szétpukkan bordái között olyankor 4-5 ölnyire visszahömpölyödik a monitor, maga alá gázolva érchengereivel, akik előre tolták. Aztán fennakad a hullatömegben, és jönnek új csoportok, akik ismét előbbre taszítják. Ezek a szörnyek befogják törni az admirál palota falait. Senki sem imádkozik ebben a harcban. Nem kéri az Isten segítségét senki. Az admirál palotával szemben álló Izsák templom harangjai rég pénznek vannak kiverve, sok volt bennük az ezüst, a toronyba ágyuk vannak felvontatva, azok harangoznak most. Alexandra cárnő az admirál palota tornyában állva intézi az ellenállás harcát, onnan nézi az ostrom folyamát. Látja, mint közelítenek lökésenként az ostromló tengeri szörnyek a hosszú utcákon. Látja, hogy verik vissza kirohanó ezredeit a támadók, kik egyszerre ellepik a monitorok födélzetét, és onnan tüzelnek fegyvereikből, és haigálnak robbanógránátokat. Az admirál palotától nyugatnak áll Nagy Péter cár lovagszobra ércből öntve, azon a 10 000 mázsás sziklán, melyet a karéliai mocsárból hoztak ide, másfél mérföldnyi messzeségből. Az első forradalom nem döntötte le ezt a szobrot, nem juttatta a Vendôme oszlop sorsára, a cár most is ott ül ágaskodó érctován, és patkói alá gázolja az óriás kígyót, csak éppen, hogy feje nincsen. A fejét lefűrészelték, és oda tették a lova lábaihoz, és most ott áll a főnélküli cár kezével parancsolólag mutatva a néva felé. De ki érti meg, mit parancsol, hiszen nincsen feje? Az ostromló pokolnak már sikerült a téli palota udvarán állítani fel ütegeket, és azokból ágyúzni az admirál palotára. Az ágyú tekéktől már a nagy torony reng, és onnan menekül mindenki rémülten. Csak ketten állják meg helyüket, a cárnő és Severus. A torony körülfutó folyosóján ott áll készen az aerodromon az utolsó mentőeszköz. Alexandra merev tekintettel néz a lángoló paloták tüzébe, és nem jön a repkedő bombák süvöltésére, nem az ádász harci zajra odaalant. Azután ismét a torony túlsó oldalára siet át, honnan a névára látni, A nagy Néva vár fölötti részen egész tömör jégborkulatban áll. Pokolnak az az ötlete jött, hogy a cárnő vörös testőrezredét, melyet az utolsó emberig leöltek, ide hordja, és egy jéglapon a skarlát egyenruhás hullákból óriási betűket rakjon össze, miknek összessége e szavakat alkotja: halál az árulóra. A cárnő nézi, hogy rakják ki egyenként a fehér jéglapon a vörös betűket hullákból. Egyszer odafordul Szevérushoz, és így szól: mi lenne szebb? Bevárni, míg a palotát megostromolják, és akkor velünk együtt és ellenfeleinkkel légbe röpíteni azt? Vagy beleülni a repülőgépbe, és vele együtt elrepülni innen, és eltűnni a világban, hogy soha hírünket se hallja senki? Szevérus a torony karzatán kihajolva nézett távcsövével nyugat felé. E megszólításra visszafordult, és nyugodt hangon így szólt: egyiküket sem tesszük, fölség. Nézzen ön oda, látja azt a fénytengert ott nyugaton. Ez az égő petróleum ár, melyet a Néva levitt magával a Finn-öbölbe, s ott most is ég az, és égni fog még napokig. Már 6 óra óta észlelem a fényözönt, és úgy látom, hogy az egyre sebesebben közelít erre felénk. A Néva visszafelé folyik. Egyre erősbödő észak-nyugati szél támad. Segítségünkre jön a tenger. A cárnő hevesen kapta ki Szevérus kezéből a távcsövet, és odanézett a közeledő lángfolyamra. Néhány perc múlva aztán, mint egy őrült, rohant a torony nyílt folyosójára, s kihajolva annak melvédén rikácsoló hangon ordítá alá: fiaim, ne féljetek, a tenger van velünk! Szavait elkapta a vihar, elnyelte a lárma elfolytáz ágyú dörgés. Nem tudott kiáltani már. Ha Szevérus meg nem kapja válszalagjánál fogva, alárohan fejtető a toronyból. De íme egyszerre elcsendesül a harci lárma, mint a ketté vágták volna. Helyette zűrzavaros vészriadal támad, egészen más hangok, mint a küzdelem vihara. Az utcák rögtön tisztulni kezdenek, az ostromlók futnak. Ki űzi őket? Ó, a tenger, a tenger. Az észak-nyugati vihar korbácsolt, a jeges tengerár nyomul előre már, és áttörve a Galenga szigetnél a védgátakat, a Manka folyó mentében megkerüli az ostromló seregeket, s még azok a paloták romjai közül ágyúzzák a tengernagyi palotát, hátulról rohan be a Voznyeszenszkoj prospekt sikátoraiból. 10 perc múlva ölnyi magas víz alatt áll az egész csatatér. A tenger felől rohanó árvíz a téli palota lépcsőjéig tolta jégtorlaszait, és elárasztá 1 óra alatt Pétervár 8/10 részét. És nem volt elég az egyik vész. Annak ellentéte is együtt jött vele, az égő petróleum ár. A moslékos zuhatagnak fénye is volt, tűz és víz omlott alá egyszerre, és egymással ádás szövetséget kötve, az áradat hordá hátán a kanócot, ahol elönti az utcát, egyúttal felgyújtá a faházakat, egész városnegyedek úsztak és égtek, és az emberek százezrei úsztak és égtek, és az a démon ott a torony magas ablakában tapsolt 2 kezével, ez apokaliptikus romlás rémei közepette. És a férfi, aki őt ekkor látta, megtanulta őt bámulni és imádni. Szentpétervárnak ez a pokolbeli átka, a kijöntő tengeráradat ezúttal nagyon rossz szolgálatokat tett a pokolnak. A tengervíz 7 lábnyi magasságban állt a védgátak fölött, és minden utcát átváltoztatott lagúnákká. Ekkor következett azután a cár hadainak viszontorlása. Az admirálpalota roppant hajóműhelyeiből előhozták a vas ágyúnaszádokat, és azokra szállva indultak meg a folyammál egy sugárutakon az ellenfél letiprására. A pokol seregei el voltak szigetelve az áradat által, a fából épült házak tömkelegéből, a város népkertjeiből kiűzték őket a lángok, a tégla épületekből az áradattól düledező falak. Összeszorultak egy-egy tömör építményű közpalotába, csoportonként, mint egy folt darázs átázott töltényekkel, kenyér nélkül és víz nélkül. A tengervíz nem szomjúrul való. A külön szakadt csapatok egymással nem közlekedhettek, egymásnak nem segíthettek. Nem voltak vashajói, mik az égő özönvíz színén járni tudjanak. A cárnő vasnaszádai pedig uralkodtak a lángoló lagúnák vizei fölött is. Egyenként vették ostrom alá az ellenfeleiktől megszállt épületeket. Azoknak nem maradt más választásuk, mint vagy eltemettetni élve, vagy megadni magukat annak, aki elébb megöl, és azután temettet el. A nagyobb rész az elsőt választá. Magára hagyta dönteni a védett falakat. Csupán azok a tömegek adták meg magukat, amelyek egy-egy szárazon maradt szigetre szorultak össze, ahol nem védte őket semmi fal, semmi erdő. Azokat a katonákat lefegyverezték, és háttal egymáshoz kötözve hármasával ott hagyták őket őrizet alatt. Egy rész a templomokba menekült. Nem, nem imádkozni. Egy szó sem igaz abból, hogy az ördög halála óráján baráttá lesz. Azért menekültek a templomokba, hogy azoknak a tetőzetét, gerendáit, a kripták kőkoporsóit és a halottak koponyáit az ostromlók fejére hajigálják. Hanem a templom az igen rossz hely volt rájuk nézve. A kripták megteltek az égő petróleummal, és az légbe röpíti a boltozatokat a védőkkel együtt. Három napig tartott az áradat, akkor visszatért a tenger a maga kagylóihoz. A tengerfenék, mely utána maradt, az utca, a piac fedve volt hullákkal, üszkökkel, romokkal. Egyes tócsákban még akkor is égett a petrólam, a köd a város felett most már fekete volt a füsttől, és nehéz a bűztől. Hanem a lázadás le volt verve, a társadalmi rend helyreállítva, és Alexandra cárnő bizton táviratozhatá Európa minden udvarához. Lord Rény a Szent Petersburg. Mikor fővezére Sercsinszkoj jött hozzá jelenteni, hogy az utolsó rebellis csapat is megadta magát kényrekedre, akkor Alexandra cárnő felállítatá Nagy Péter cár terén 18 ezred zenekarát, és rázendítetté velük az ősi orosz néphimnuszt, az igazi régi néphimnuszt, az ünnepelt nagyköltő Szujkovszki szerzeményét, és a négyszögbe felállított sorgyalogság énekelte hozzá a Bože Karinja Hránit. Bože, Isten! Hát van már Isten! A nihil, a semmi megszűnik ott, ahol kezdődik a valami, és a cári korona már valami. És azon a ponton, ahol a semmi megszűnik, és valami kezdődik, a rablóvezérből rendőrfőnök lesz, a kommunistából uzsorás, a vándorcigányból bankdirektor, a szabadkőművesből prelátus, a népszónokból miniszter, és a vörös respublika elnökéből császár. Három hónap múlva tavasz lesz. Három hónap alatt el lesznek takarítva az utcákról a pusztítás emlékei, a paloták befedelezve, a leégett házak újra fölépítve. A hiányzó 100 000 ember helyett jön 200 000, a templomokba visszarakják az oltárokat, a tornyokba a harangokat. A főpapok is előkerülnek, és fűvel és lombokkal hintett utcákon végig fog vonulni a koronázási menet a cári palotából az Izsák templomig, három sor posztóval bevont padozaton, és a nép újjongásra fogja hirdetni minden háztetőről, hogy Oroszországnak ismét cárnéja van. És az európai diplomácia gratulálni fog hozzá, és őszinte örömmel üdvözlendi azt a nagy szellemet, aki a társadalmi rendet megmenti Európában. Amikor a katonaság a néphimnuszt énekelte, Alexandra cárnő a palota erkélyén állt. Tábornokai tiszteletteljes távolban, Severus bizalmas közelben. Az új cárnő tekintete Nagy Péter cár érc alakjától volt leigézve, oda bámult elválhatatlanul. A fejvesztett nagyember keze most is parancsolóan volt előre nyújtva. A cár szobrának nincsen feje, suttogá Alexandra cárnő Severushoz. Pedig megérdemelné-e szép szobor, hogy levágott fejét visszahelyezzék. Alexandra gyűlöletbe vegyült Döj felmondá. Azt nem. Az jó helyen van ott, a földön. Oda más fej jön. Azé, aki e nagy művet véghez vitte. Severus meghajtá magát, a cárnőjé. Nem az enyém, hisz férfi szobor ez. E fő a te képmásod lesz. Ez a te műved volt. Severus e szavaknál a vért érzé agyának tódulni, megrettent, mintha igazi élő fejét kellene kölcsönadni Nagy Péter cárnak, és aztán a jól meggondolta a dolgot, a cárnőnek igaza volt. Ő indította meg azt a művet, mikor alkodozásai által felébreszti a nő uralkodásvágyát, talán szerelmét is, és ő fejezte azt be, midőn közlévele észrevételét a felfelé folyó Néva árjáról. E szó nélkül Alexandra cárnő, vagy palotája romjai közé volna most temetve, vagy elrepült volna szégyenletesen megbukottan, eltemetkezve az emberzajos nagyvilágba. Severus kezdett mámorosodni a dicsőségtől, melybe akarata hajlamai ellenére jutott, és melytől most már nem menekülhetett. A nagymű azonban még nem volt egészen befejezve. A pokolnak sok föld alatti útja van, és azt jól tudhatta Alexandra cárnő, hogyha csak írmagját meghagyja is annak a szövénynek, mely elődjei trónját porba rántá, az újra kinő a földből, és őt is lerántja onnan. Gyökerestől kell kitépni a megsértett ellenséget. Nem békül az ki soha, kivált, ha az ellenség elébb jó barát volt. Alexandra cárnő, mint a nihilisták egykori főnöknője, legjobban ismerte azoknak búfhelyeit, a kerületeket, a városokat, amikben leginkább otthon voltak. Értesülve volt székhelyeikről, fiókpáholyaikról, jelszavaikról, nyomukra talált a társadalom mélységeiben és magaslatain, és nem ismert kíméletet. 3 hónap alatt 20 000 tagja a pokolpáholynak volt bebörtönözve. Az üldözéshez maga a nép nyújtott segédkezet. Ez természetes. A kiirtott arisztokraták vagyonát elragadozták a nihilista főnökök. Most már ők voltak az urak. Úr mindig volt valaki, és lesz valaki. És a pálinka, s rongy, azt mindig üldözi, akár hercegi korona van a fején, akár frígiai sapka, akár hűbéri ajándékba kapta a vagyonát császáraitól, akár szerezte ésszel, fáradtsággal, akár kapta osztályba a nagy forradalmi ragadozásnál. Úr csak úr. Most a nihil az úr, most az ő nyakára megy a kötél. A nihilnek komparatívusza is akadt. Nihil vagy te, akinek semmi úr sem kell. Nihilior is van, akinek te sem kell lesz. És mindezek felett tökéletes volt a diadala a katonai pártnak, amidőn a katonai uralom jutott teljes érvényre. Alexandra cárnő visszaállítá szurony alkotmányát, ez is népszerű rendszer. 2 millió katonának tetszik, a zászlók, a várrózsák, a kardbojtok alkotmánya, a haditörvényszékek, a káplárbot, a kancsuka, a nehézvas, az ólom és lőpor alkotmánya. Az ilyen alkotmány erős. Vasból van. Csak meg ne egye a rozsda, hogy meg ne egye a rozsda, mindig fényesíteni kell. Dicsőséggel. Dicsőség. Ez volt Alexandra álma. Hanem ez álomnak egy ember, egy találmány állt útjában, az otthon állam elnöke és harctiltó gépei. Ha az nem volna. A szép május hónap is eljött. Szentpétervár körül ekkor nyílnak a legelső ibolyák, miket nálunk márciusi ibolyáknak neveznek. Alexandra cárnő május első napját a Pavlovszki kastélyban tölté. Severus is vele volt, a néger még mindig nem volt áruló. A tündéri bűfhatalmú asszony keresztül vitte őt a szerelem minden kínjain és gyönyörén, de titkát még nem vehette ki belőle. Megmutatta magát előtte a cárnői pompa kábító fényében, és az istennői szépség szobor mintájában, hízelgésével, odaadásával elmámorítá. A féltékenység felszításával dühöngővé tette, rögtöni elhidegülése szeszélyével kínpadra feszíté. De a néger sem a rózsa ágyon, sem a kínpadon nem vallott. Mikor már 99 század része egész lényének őrült szerelmes volt, a századik rész még megmaradt hidegszámítónak. És Sásza asszony ezt a századik részt is ismerte jól. Ezt a megfordított Achillés sarkat, és amit Sásza asszony meg nem tudott hódítani, azt megkísérté Alexandra cárnő. Ez a századrész józan ész azt kérdezi, de meddig maradsz te cárnőnek? A férfi dicsvágya fel volt már ingerelve. Társa lehetni a világ legnagyobb birodalmán uralkodó nőnek, saját fejét látni ércbe öntve Nagy Péter cár lovak szobrának vállain. A kincszomj is beszélt, amit most az otthon állam magának gyűjt, az mind a tiéd lehetne akkor, ha az a századrésznyi hideg ész azt nem kérdené, de meddig. A Pavlovszki kastély félkör alakú oszlopzatos, perisztillel pompázó épület. Előtte van egy nagy kerek tó, fenyőkkel, borókabozóttal körülszegélyezve. 10 lépcső vezet le a tó felszínéig. A lépcsők fehér márványból vannak, és körös körül futnak. Olyan ez a tó a kastély homlokzatáról nézve, mint egy óriási acéltükör fehér zománc keretben. A kék alapon úszó hattyúpárok vonnak hosszú ezüst vonalakat. Egy dúsan aranyozott gondola sikamlik tova sirály könnyűséggel a hattyúk között. Az evezők pihennek, csak a bíbor sejemvitorla a szellőtől dagasztva viszi előre a karcsú járművet. E gondolában ülnek Alexandra és Severus. Gyönyörű tó, mondta néger. Szebbet csak egyet láttam az egyiptomi szultán várkertjében. Mi szebb rajta, szólt az asszony a férfi vállára dülve. Kedvedért előteremtem, hófőrség. Ahhoz minden hatalmat sem elég. A kairói tó szépsége abból áll, hogy körös körül ellepik a tó felszínét a lótuszvirágok. Ezerei a piros vízirózsáknak himbálják kelyheiket a rengő hullám tetején. Nagy széles leveleik is sötét pirosak. Egy új válfaja ez az indiai nelumbónak. Azután a tó sekélyén egész csoporttal állnak a flamingók karmazsinpiros tollazataikkal. És amikor az egyiptomi alkonyék bíborvörösre festi azt a tavat, úgy tetszik, mintha egy tündérvilági tó állna előttünk, melynek hulláma, virágai, madarai, mint skárláttal, kárminnal vannak ittasítva. Te, fölséges asszonyom, se a piros lótuszvirágokat, se a karmazsin flamingókat, se egyiptom bíbor egét ide nem hozhatod. Alexandra vérig harapta az ajkát, és nem szólt semmit. De jobb keze, melynek ujjai vas erőszakkal szoríták össze Severus kezét. Egy rettenetes fogadást látszott tenni, amitől a néger bőre tetőtől talpig végig borzongott, mintha ilyen kormidőn ez új hegyei úgy szorítják kezeit valami közös gondolatfolyam gyárnak keresztül gálváni befolyással mindkettőjük idegein. Másnap május 2-a volt. Ez egész napon siket fajdra vadászott az udvar. Férfi mulatság, asszony nem vehet benne részt. Alexandra cárnő hon maradt a nyári palotában. Severus késő este érkezett vissza a fenyőerdőkből. Az est eltölt a siketfajt furfangos megejtésének érdekes meséivel, amiket a cárnő nagy figyelemmel hallgatott. Amikor reggel fölébredt Severus, és lakosztálya erkélyére kilépett, hogy teletüdővel szíja be a májusi léget, melyet illatossá tesz most a fakadó fenyőrügyek ámbrája, meglepetve látta, hogy a palota előtti tó átellenes oldalán egy roppant kerületű rotunda van felállítva. Az egész vasból van, magassága alig több 6 ársinnál, de terjedelme oly nagy, mint egy cirkuszé, mely legalább 20 000 néző befogadására van számítva. E nagy köröndnek a palota felé néző oldalán van egy kirúgó tornya. Olyan forma, mint egy galambduc, és annak a mellső oldalán van 4 kerek lyuk egymással szemközt, mint egy 4 levelű lóhere. Középen a 4 kerek lyuk között pedig van valami olyan forma, mint egy szélmalomkerék, csak hogy annak mind a 4 szárnya ragyogó fényes, mint a csiszolt acél. A torony tetejéből egy gőzkürtő mered fel annak jeléül, hogy abban valami gépnek kell lenni. Severus bámulva találgatá magában ez építmény hivatását. Talált ki, mi az? Súgá egy mézédes hang fülébe, és a nők legcsábítóbbika símult oda, fehér arcát az ő fekete ábrázatához fektetve. Alexandra arca halovány volt, fenyegető szín. Severus elkezdett találgatni. Tán egy nagyszerű fonten, mely szökővíz sugarakat fog a tóból fellövelni. Nem egészen az, felelt a nő csalfa mosolygással. Hát talán egy óriási zeneműszer, mely ezernyi síppal hajt végre monstre áriákat. Olyasmi, de mégsem egészen. Vagy talán egy nagy cirkusz 20 000 néző számára. De közel jársz hozzá, de mégsem találtad el tökéletesen. Mi ez tehát? Eszónál megragadá a cárnő Severus kezét, és hevesen vitte őt magával a hosszú termeken végig, azután le a széles lépcsőkön. Mindenütt fegyveres testőrei álltak utoljára a palota homlokcsarnokába ért vele. Ott egy hosszú asztalt látott Severus, mely mellett fekete talárba öltözött férfiak ültek, kik a cárnő megjelenésére felálltak helyeikről. Az asztal vörös posztóval volt bevonva. A vörös asztal elnöke egy irattekercset nyújta át a cárnőnek térdet hajtva, és egy fekete pálcát és eszókat mondá, ítélve vannak, nálad a kegyelem. Alexandra elvette a tekercset is, a pálcát is, és akkor szardonikus mosollyal így szólt Severushoz. Valóban cirkusz ez épület, de nem 20 000 nézővel, hanem 20 000 szereplővel. Zeneműszer is ez épület, de nem ezernyi sípra, hanem ezernyi emberhangra. És valóban szökőkút ez, de nem víznek, hanem vérnek szökőkútja. Ez a gőzgiotin. És azzal háta mögé nyújtva az irattekercset, visszaadá azt a fekete palástos férfiúnak, és a fekete pálcát két kezébe fogva éles recsegő hangon kiáltá, aki a pokolé, legyen a pokolé. A fekete pálca ketté recsent, a nő lábaihoz hajítá darabjait. Eljelre odaalant a vár udvarán egy ágyú dördülés hangzott, azután a másik, azután a harmadik. A rejtélyes épület gépe egy hosszú füttyentést hallatott, aminővel tudatják a gőzmozdonok, hogy a vonat indul. Azután síri csend támadt. És az örökké valóságból orzott nehéz percben megmozdultak a rejtélyes gép szélkelep alakú szárnyai, és ugyanakkor a 4 gömbölyű nyíláson át 4 emberfő nyomult előre. A másik percben már nem voltak ott a fejek. Lenn a tóban úsztak. Azt meg kell adni a gőzgiotinnak, hogy az egy bűvész ilyen alkotott gép volt. A torony belsejében egy fogaskerék, az 4 hidat mozgat előre-hátra, minden hídon egy ember fekszik, azt a gép a híddal előre tolja a lyukon keresztül mindaddig, ameddig a vállai érnek, ugyanezen mozdulattal a korong a 4 szárny palosait meglódítja, a rúgók visszataszítják a hidat, a rajtuk fekvőkkel együtt, fej nélkül. A hullák egy lökéssel a kész vaskocsikba hullanak, olyan pontossággal, mint egy cséplőgépnél. 12 segédnek csupán az a dolga, hogy a kötözött kévéket a mozgó hidakra rakja. A munka rendben foly. A torony alján van 3 zsilip, az rövid időn teletorokkal okádja a sötétpiros nedvet a tóvizébe. Rettenetes fonten. Szevérusz eleinte elzsibbadtan bámulta a rém látványt, izmos alakja bágyattan támaszkodott a főcsarnok egyik jaspis oszlopához, maga is egy jaspis szobor, hanem a vérmámora rettenetes. Amint a kábító látványt sokáig nézte, ahogy szabdalja le az a vasszélkelep az emberfőket motolla gyorsasággal a négy lyukon keresztül, ahogy ugrálnak azok egymás után a tó vizébe, és aztán úsznak mindig közelebb-közelebb egymást taszítva az utóbb következők, kezdte érezni azt a kábító gyönyört, amiről a bűnperek tanúskodnak, míg felfedték, és mégis titokban hagyták az emberi szívnek azt a borzalmas rejtélyét. Miért, hogy a vérittasság és a kéj egy ágyban születik? Agyán erőt vett a mámor. Eleinte számlálta a lehulló főket, abba belefáradt. Azután a lépcsőket számlálta, amik a tóhoz levezetnek. Eleinte 10 lépcső volt, 1 óra múlva már csak 9, és a pokoli gép őrületes egyformasággal kelepelte le szörnyű feladatát. A bíbor katarakták zuhogva onták habjaikat. A vas rotundából 1000 meg 1000 ajkról felrivalló ádáz ordítás hangzott tompán elfojtva a vasvödél által. Az ordítás óráról órára növekedett, azután óráról órára hanyatlott, este volt, amikor elcsendesült. Az érc motolla pallos szárnyai megálltak. A gép gőzkürtője hosszú bömbölös üvöltéssel ereszté szabadon gázait. A vonat végállomására megérkezett. A zsilipek zuhatagai elapadtak. A pokolpáholy szövetségének utolsó vércsepjei hullottak lassan a tóba. És ekkor egy kéz megragadta Szevéruszt karjánál fogva, és egy forró hang ezt súgá fülébe: gyer! Kábultan engedte magát vezettetni. Egy gondolába vitték, a gondolában sátor volt brokát függönyökből, damaszt kerevetekkel. Szevérusz fejét két gyöngét kar ölelte át, és egy sziréni hang rebegé szemeit csókolva a szó közt gyöngéden: látod-e a lótuszvirágokat a tavon? Nézd, hogy libegnek körülöttünk. Egyiptom bíbor ege festi veresre a tavat, még a flamingók is itt vannak. Igen, a fehér hattyúk, amint megbuktak ebbe a tóba, pirossak lettek a fürdés után. Szevérusz veszni érzi lelkét. Ez a nő 20 000 főt vágatott le a mai napon, amiknek az a szerencsétlenségük volt, hogy a férfi álmait nyugtalaníták. Nem nyugtalanítják többé. Vérükben evez a gondolat. Szevérusz szenvedélye az őrültség koronáját tette már fel. Szuverén, korlátlan szenvedély volt az már, melynek nem parancsol többé semmi. Oda szorítá jobbjával kebléhez a csábító démont: Semiramis, Áreus. Most kérdez akármit Áreus szellemétől. A nő hirtelen keblébe nyúlt, és egy tárcát kivonva, azt elefántcsont lapjával felfordítva odafekteté saját térdére, míg az iralt Szevérusz bal kezébe adta. Bal kéz volt, de a szellemek bal kézzel is tudnak írni. Mi van az Unalaszka szigetén? Súgá Semiramis. Áreusz felelt, az iral betűket alakított, e betűk azt mondták: Ihor. És azután csak csókok hangzottak. Az evező lapátok csókjai a vérhullámokkal.